van állandó témája, nem hogy a magyar közéletnek, de a magyar történelemnek, az bizonyára a felzárkózás. Mikor kihez, de többnyire azért a nyugathoz. Elrugaszkodni azonban nem könnyű, és számos tudományág vizsgálja, mi tartja benne akár egy rossz mederben is a társadalmakat, illetve melyek azok a történelmi fordulópontok, amikor mégiscsak el lehetne hagyni a rossz mintákat. Farkas Beáta közgazdász professzorral, a Szegedi Tudományi Egyetem gazdaságtudományi kara egyik alapítójával, korábbi dékánjával arról is beszélgetünk, hogyha annyira egyértelmű, hogy az oktatásba való beruházáson keresztül vezet a kiút, akkor vajon miért nem választjuk sohasem ezt az utat? Kedves tanárnő, köszönöm, hogy itt van, és beszélgethetünk.
Hát, hogy az oktatást mi nem választjuk, az egy szélesebb összefüggésrendszernek a része. Valahogy a történelemben, tehát hogyha hosszabb időre nézzük azért, hogyha megindult egy fejlődés Magyarországon, az valami katasztrófa megakasztotta, tehát az első meg a második világháború.
Bár néha a fejlődést éppen a katasztrófák lendítik be, tehát valamilyen hát, krízis igen, helyzetben ez, kell új utakat választani.
Igen, de azért ez nem,
nem
az
a legjobb útja, kétségtelen.
És a rendszerváltozás után volt egy olyan világkép, amiből kiindultunk, és akkor azt a közgazdászok széles köre azt gondolta, hogy az egy jó fejlődési pálya, hogyha ebben a tőkehiányos és hiányos tudású régióba behívjuk a külföldi működőtőkét, abban a reményben persze, hogy itt a dolog nem fog megállni, és majd lesznek túlcsorduló hatások, ugye spillover szép angol kifejezéssel, ami egyrészt vonatkozik arra, hogy az adott értékláncon egyre jobb pozícióba kerülhetnek a hazai beszállítók, vállalatok, részben pedig az ott megszerzett tudás, technológia, transfer, majd horizontálisan is kiterjed a vállalatokra, tehát amelyek nem részei a globális értékláncoknak,
azok is, a
így van, munkaszervezés, tudás, és akkor az az egész gazdaságot fölemeli. És a legjobb, amit az állam tehet, hogyha ebbe a lehető legkevésbé avatkozik bele, tehát a 90-es évek elejét azért még mindig a neoliberális gazdaságpolitikának a dominanciája jellemezte, ez már kapott egy kicsi finomítást a 80-as évekhez képest. Ebben persze az oktatásnak is lett volna fontos szerepe, viszont
magyar... Bocsánat, ha közbevetettem, hát a 80-as évek közepén már tulajdonképpen elindult egy oktatási reform, ami sokkal több autonómiát adott az intézményeknek, a tanároknak, és tehát, hogy ki volt jelölve, voltak éppen egy út, és azt sem mondanám, hogy mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es években nem voltak kísérletek arra, hogy ezen az úton tovább haladjon az ország.
Így van. Az egész politikát viszont áthatotta egyre jobban az a kettéválás vagy szekértáborokba válás és a pillanatnyi túlélésért való harc. Tehát ugye az ilyen reformok mindig hosszú távú építkezést követelnek meg, és azért ahhoz vagy egy nagyon erős központi támogatás, irányítás párosult, mint Dél-Koreába, amit viszont a társadalom nem kérdőjelezett meg, tehát amögött is volt egy kvázi értékkonszenzus, vagy mondjuk Finnországban, ami egy másik ilyen klasszikus példa, ott pedig az önszerveződésnek ugye az északi társadalmakban már a feudalizmus alatt komoly hagyományai voltak.
Eleve nem voltak akkorák a társadalmi távolságok,
és a paraszti falusi közösségeknek is az autonómiája, önszerveződése erősebb volt. Itt viszont olyan mintákat örökölt ez a társadalom, akár a Kádár rendszerből, akár még előzően, ami ennek az autonómiának és ennek a társadalmi szolidaritásnak, konszenzus keresésnek nem volt éppen kedvező.
Tehát, pedig, ha jól értem, a központi hatalom az soha nem tudja megparancsolni azt, hogy legyetek autonómok, és önszerveződjetek.
Meg nem is nagyon szeretnek ilyen parancsokat adni, mert azért gondolják, hogy az ő kezükbe kell venni a hatalmat, mert hogy más erre úgyse képes ezt megoldani. Tehát azt hiszem, hogy mindig, tehát azok a szélesebb társadalmi körülmények sose voltak kedvezőek, hogy valóban egy konzekvens reformot végigvigyünk, de ez minden más ilyen humántőkével kapcsolatos kérdésre is igaz, vagy az innovációs rendszerre, tehát ez nem oktatás specifikus, az oktatási rendszert is úgy kezelték, mint az összes többit.
Remélem szerint ezekről fogunk továbbiakban is beszélgetni. Engedje meg, hogy tulajdonképpen rögtön egy kicsit a a konklúzióhoz ugorjak előre. Végignéztem a kérdéssort, amit elküldtem önnek, és rájöttem, hogy a stratégia szó nagyon sokszor szerepel benne. És valóban, amikor arról beszélgettünk, hogy fel kell zárkózni, hogy vissza kell fordulni egy zsákutcából, hogy ki kell törni egy csapdából, vannak ilyen szép metaforáink, akkor az ilyesfajta cselekvés valamilyen hát stratégia mentén, tehát valamilyen tudatos, elhatározott, konzekvensen végigvitt, közösen vallott értékeken alapuló politikákat feltételezne, és bennem az a kérdés fogalmazódott meg, így ezen merengve, idefelé tartva, hogy tulajdonképpen a stratégia az egy ilyen, mondjuk egy ilyen énfajta emberre jellemző ilyen álmodozás, vagy pedig amit stratégiaként azonosítunk, az voltak éppen a meghatározottságainknak az eredője. Tehát a társadalmak működnek, ahogyan működni szoktak, és ahogy ránézünk az egérészre, azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy stratégia, ez egy irány, de közben valójában nem annyira a tudatos elhatározásokon, mint inkább a ugye, útfüggősnek szokták ezt nevezni, vagy más kifejezésekkel is, tehát bizonyos determinisztikus tényezőkön alapszik, és egyszerűen szóval, hogy sokkal nehezebb változtatni ezen, mint gondolnánk.
Igen, igen, ez kétségtelen. Azt gondolom,
ez
hogy...
Ez egy disszertáció kérdését tettem fel, azt hiszem.
hogy egy stratégia az reálisan számba veszi a lehetőségeket, de azért valamilyen önálló irányt szab. Na most azt gondolom, hogyha most konkrétan Magyarországról beszélünk, mert azt hiszem, hogy végül is ez a cél, akkor ebből a szempontból a mai helyzet sokkal-sokkal nehezebb és kedvezőtlenebb, mint a rendszerváltás. Volt. Ugyanis akkor volt egy olyan külső horgony, ami alapján egyértelmű stratégiát lehetett meghatározni. Mondjuk az Európai Uniónak a viszonyai egyértelműek voltak, az egész világgazdaságban ugye a nagy mérséklés, a Great Moderation időszaka, tehát tulajdonképpen annyi dolgunk volt, hogy testre szabva azokat a mintákat lemásoljuk, és akkor lehetett volna stratégiát csinálni, de hát ugye ez a belső harcok a magyar társadalom polarizált miatt ez akkor se történt meg igazán. Tehát több volt a sodródás, mint valamilyen konkrétan végig gondolt stratégiának a követése.
És azt mondja, hogy most még ennél is kedvezőtlenebb a helyzet?
Hát lényegesen kedvezőtlenebb, mert nincs olyan külső horgony, amire lehetne akaszkodni. Tehát erről sokat gondolkoztam, hogy valahogy például nem vagyunk képesek fölvenni egy normális hozzáállást az Európai Unióhoz, mert ugye kétféle van. Az egyik az, hogy az Európai Unió nagyszerű, és továbbra is csak követni kell, mint ahogy az előző évtizedekben. Hát vannak kisebb problémák, de azért horgonyként tekinthetünk rá. Tehát ez alulértékeli az EU-nak és az egész mai világgazdaságnak a problémáit. A másik az, hogy mint egy kamasz lázadunk a szülő ellen, és akkor majd örülünk, hogyha jön a ferdeszemű nagyfiú, és nem is baj, hogyha ezeknek a csúfoknak majd bemos egyet. Ezt úgy oda tartozunk, de kajánul nézzük. Tehát körülbelül ez a kétféle magatartás van, holott lassan fölnőhetnénk a feladathoz, és a lengyelek már úgy látom, hogy azért fölnőnek, hogy mi egyenrangú félként, de a klubon belül próbáljuk a válaszokat megtalálni.
Erre is vonatkozik a kérdésem. Nyilván nem szakértője valamennyi országnak, de hát nemzetközi tudományos kapcsolatokban részt vesz, és például a lengyel fejlődésnek a mintája azért sok szempontból elgondolkodható, nem csak a hagyományos lengyel-magyar párhuzam keresés kapcsán, bár szerintem egy tudós egy kicsit máshogy áll hozzá ezekhez a párhuzamokhoz, de azért nyilván vannak hasonlóságok. Hasonlóság például az is, hogy mennyire polarizált a lengyel belpolitikai élet. Szerintem nem akarnám a magyart sem alábecsülni semmiképp, de azért, ami a lengyel belpolitikában megy, hát az néha még a mi fantáziánkat is meghaladja. Ehhez képest ott ugye valóban kialakult egy olyan egyrészt gazdasági modell, amely én emlékszem, én arra figyeltem erre fel, mint nem közgazdász, vagy akkor figyeltem erre fel, amikor a 2008-as válságot az uniós országok közül egyelő Lengyelország csinálta végig recesszió nélkül. Tehát akkor került így a közvéleménynek is így a figyelmébe az, hogy itt valamit tudhatnak a lengyelek, akiket korábban ilyen csetlő-botló válságról válságra araszoló országként könyveltek el. És hát a másik, az oktatás, ez nyilván elkerülhetetlenül előjön ma még a beszélgetésünkben egy párszor, hogy azért a lengyel oktatási reform az a PISA-mutatókban, más összevetésekben kimutathatóan javult, jelentősen, úgy, hogy egymást nagyon utáló kormányok váltották egymást, vagy például a családi pótléknak az átalakítása úgy tűnik, hogy szintén túlélte a kormányváltást. Szóval, hogy akkor ott végül is mi történt, mert ezek szerint abban a nagyon megosztott országban, ugyanazzal nagyon sok szempontból hasonló történelmi adottságokkal, társadalmi adottságokkal úgy tűnik, hogy mégiscsak valamiféle irányváltás megtörtént. Nem idealizálni akarom, megvannak a maguk gondjai, de valami mégiscsak történt, ami különbözik a miénktől.
Igen. Hát egyrészt a lengyel gazdaság és oktatási reform közelebbről nézve azért az most például egy jelentős romlás volt a legutóbbiba, de igaziból ők azt gazdasági, innovációs eredményi annyira nem tudták átformálni. A termelékenységük kétségtelenül sokkal többet nőtt. Két dolog van, ami azért ezt magyarázza. Én sem vagyok egy kifejezett Lengyelország szakértő, csak a többi kelet-európai ország egyikeként igyekszem őket tanulmányozni. Az egyik, hogy azért minden acsarkodás mellett ott sokkal inkább megmaradt egy értékkonszenzus. Ez a külpolitikára egyértelműen jellemző. A nemzetközi ambícióra, hogy mi Lengyelországnak a helye, ez nagyon jellemző.
Hát valójában ők a középhatalom, a térségi
középhatalom. Így van, és ezt ambicionálja is mind a két pólus, és mind a kettő, ugye Amerikával kiemelt szövetségben is egyértelműen az európai politikai mainstream gondolják ezt el. A másik pedig az, hogy ott nem tudom, hogy kell ezeket már udvariasan nevezni, szóval röviden a Kaczyńskiék se avatkoztak be olyan mélyen a gazdaságban, mint nálunk. Tehát ott azért ez a klientúra építés az gyerekcipőbe jár a gazdaságban a magyarhoz képest. És van még egy adottságbeli különbség.
Azért hadd állítsam még itt csak, hogy akkor azt rögzítsük, hogy ezek szerint ez a klientúra építés és a forrásoknak a kipumpálása a klientúrához, illetve az, ahogyan ez a gazdaság szergezetet deformálja, ez önmagában egy olyan súlyú anomália, ami részben magyarázatot, nem teljes mértékben, de részben magyarázatot szolgáltat erre a magyar megrekedtségre?
Én azt gondolom, hogy igen, és ez összekapcsolódik még egy dologgal, a piaci méret különbséggel. Ez a 2008-as válságnál, hogy ők megúszták, az részben annak köszönhető, hogy nem halmoztak föl olyan deficiteket, mint mondjuk Magyarország. A másik két, tehát a maradék kis visegrádi ország is azért jobban teljesített, és azért a lengyeleknél itt a piac méretnek kifejező. Igen, tehát hogyha megnézzük, igen, részletesebben a különböző intézményi indikátoraikat, nem olyan sokkal jobban teljesítenek, mint Magyarország, de ezek a különbségek azért mégis elegendőek ahhoz, jobban tudnak nagyvállalatokat kifejleszteni a saját méreteiken belül, illetve azokat kiléptetni nemzetközi szintérre, és hát ez összefügg azzal, hogy a klientúra építése, ahogy mondtam, nem olyan kiterjedt a gazdaságban, mint nálunk. A kommunikációban, ebben-abban más területeken igen, de nem rombolták olyan módszeresen egymásnak a tevékenységét ciklusváltások között, hogyha abverés és nagy is volt körülött, és rettenetesen tudják utálni egymást, akkor is én ezt ebben látom. És van még egy furcsaság, amiről beszélni kell, hogy a 11 ország közül nincs még egy, aki annyira erre a külföldi működő tőke vezérelt modellre próbálna építkezni.
Ez tehát a 11 közép-európai
ország. A 11 így van, aki EU tagállam lett, mint ahogy ezt Magyarország csinálja, és ez azért is...
Szlovákia?
Hát ott csak sodródnak, tehát ebből nem csinálnak erényt, tehát nem lett keleti nyitás, amikor már láttuk, hogy a nyugati tőkének a beáramlása nem lesz olyan mértékű, és főleg az, hogy nem ilyen koncentráltsággal, tehát a cseheknél is ez spontán kialakult meg, a szlovákoknál is, hogy ilyen óriási az autóiparnak a jelentősége, kitettsége, de hogy mondjuk Magyarországon az egyébként is végig kiemelkedően nagyarányú gazdasági állami támogatásokban, amikre ugye az EU lehetőséget ad a fejletlenebb régiókban, ebből látszik, hogy ennek az aránya egy a 40%-ról mondjuk 2010 óta az akkumulátor akkumulátor beruházások előtt már fölment kétharmadra. Tehát amit az állam a saját hatáskörében tud cselekedni, az se diverzifikálásra használta, hanem egyértelműen mondjuk akkor ennek részben német, meg más autóipari, járműipari beruházások voltak a kedvezményezettjei. És ennek a következménye, hogy a mondjuk a munkának a részesedése az összes GDP-ből, erről most olvastam egy ilyen összehasonlítást, európai kimutatást, a Magyarországon a 11 kelet-európai tagállam közül kiugróan a legalacsonyabb. Tehát a munkának a részesedése a GDP-ből 43% és az utána következő 48. Tehát az EU átlag olyan 55% körül van, tehát, és a, hát a másik szélső érték Szlovénia, ahol viszont 60%-on fölül, tehát ez egyenes következménye, ennek a teljesen állandóan más se hallunk, mint újabb külföldi tőke beruházások bejelentését, hogy ez milyen jó, tehát ennek az egész gazdasági modellnek a következménye, hogy beszélnek persze időnként, hogy hogy fog a hazai vállalkozásoknak a termelékenysége majd megnőni, meg az milyen ezt fontos lenne.
Is.
Így van. Most, ahogy jöttem az úton, gondolkoztam el azon, hogy nem tudom, hogy aki még ezt mindig mondja, az most komolyan gondolja, hogy így becsapja saját magát, hogy ami 20-szor nem sikerült, az 21-szerre fog, anélkül, hogy megmondana, hogy mit változtatott meg azon, amik miatt az előzőekben nem sikerült, vagy ez úgy hozzátartozik a megnyugtatáshoz, hogy majd lesz itt még szebb.
Szakmai általánként szoktam olvasni kormányprogramokat, és például ez a tétel, vagy éppen a kis- és középvállalkozások támogatása, ez 1990 óta, igen, amíg persze volt a kormányprogramok, most az sincs, ez így végigvonult, mint valami zenei főtéma ezeken a programokon.
De most van stratégiai ipari program, hogy, és abban is ugyanezek szerepelnek, és hát aztán ugye az MNBR-ről egy nagyon szép vetített filmes előadást tartott PPT-kkel, ahol ezekkel a számokkal aztán a stratégiát szembesítették.
Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy felzárkózás, akkor pontosan mire kell gondolnunk? Azt hiszem, hogy több mihez képest is lehetséges, tehát Magyarország tekintetében az uniós átlagról is lehet beszélni ilyen klasszikus mintákt szolgáltató országokról, mint mondjuk Ausztria, őket nagyon szeretnénk utolérni. Ez egyébként nem Matolcsy György vagy Nagy Márton találmánya, hanem hát ez a, nyilván az osztrák-magyar monarchiában is már meghatározó volt, Ausztria és Magyarország különbsége. Meg hát talán lehetne egy olyan szempont, ami ilyen, ezt nem állítom, hogy erről valami viharos viták zajlanának a magyar közéletben, de amikor csörgedezik valami vita a felzárkózásról, akkor azért most már egy jó ideje szó van arról, hogy ehhez a bizonyos 11 közép-európai országhoz képest hol tartunk, a csehekhez, szlovénokhoz képest, a közép-európai átlaghoz képest hol tartunk. Hol tartunk tulajdonképpen? Tehát lehet erről valami objektív ilyen középértéket megállapítani?
Hát ezt mindig az egyfőre jutó GDP-vel szokták mérni, és vásárlóerő arányosan, tehát nem az árfolyamokat átváltogatva, ami már persze önmagában is egy bizonytalanságot hordoz, mert ennek a kiszámítás azért statisztikailag nem olyan egyértelmű, és vannak utólagos átértékelések, és így tovább. De azért azt gondolom, hogy ezek azért nagyjából valamit a valóságból tükröznek, tehát a kezdeti Csehszlovákia, ugye az történelmileg mindig előttünk jártak, ez változatlanul így van, tehát az útfüggőség azért így látszik. Igazán ugrani a saját korábbi pozíciójukhoz képest a baltiak tudtak, különösen Észtország és Litvánia, és Magyarország pedig a induló relatív pozíciójából vesztett a térségben, ez kétségtelen tény. Tehát körülbelül a középharmadnak vagyunk úgy a végén.
Andor Lászlónak volt még talán 2009-10-ben egy könyve, az volt a cím, hogy Eltévedt éllovas, ez az akkor 20 éves demokratikus rendszerváltásnak, illetve hát az azt követő időszaknak a mérlegét volt hivatva megvonni. Egyrészt ez igaz volt-e, ez az éllovas szerep? másrészt az eltévedés szerintem ez egy szép kifejezés, tehát nem csak az van benne, hogy megállt, hanem az is, hogy így irányt tévesztett. Ezzel a metaforával lehet azonosulni, vagy ez érvényes lehet 2024-ben is?
Hát én most szeretnék egy olyan pontot behozni a gondolkodásban, amiről keveset szoktunk beszélni, és ez nagyon összefügg azzal, amit kérdezett. Szóval én azt gondolom, hogy az eredeti eltévejedés és hiba ott történt, amikor mi félreértettük a gazdasági reformjainkat a 80-as években. Tehát akkor rettenetesen büszkék voltunk magunkra, és tényleg a láger legvidámabb barakjai voltunk, és így tovább. Formálisan úgy tűnt, hogy előnyökkel indultunk, mert már volt áfánk, meg egy csomó olyan intézmény, amely a piacgazdaságban működik. Arról keveset beszéltünk utána, hogy ezeknek a bevezetése és az a magatartás, ami a második gazdaságban, bújtatott privatizációban, stb. Vele járt, ezzel tulajdonképpen egy ilyen rákos daganatot ültettünk az országba, mert mindezt mi ezt okosba oldottuk meg. Tehát, ahogy egyszer még Antal Lászlóval volt alkalmam egy társaságban beszélgetni, azon kevés reformközgazdászok közé tartozott, aki ezt nagyon hamar fölismerte, és kiesett annak a bűvöletéből, hogy néhány neoliberális receptet lemásolunk, és azzal majd boldogok leszünk. Szóval, hogy mi a piacgazdaság reformját a piacgazdaság, vagy a gazdaság buherálásával összetévesztettük. Aha. És ebből adódott egy olyan önelégültség, ami mellett elfelejtettük azt, hogy egy piacgazdaság az világos normarendszerre és világos értékek követésére alapul. Tehát ezt nem lehet pusztán formális intézményeknek a fölállításával megoldani, és ezek a piacgazdaság szempontjából torz magatartás minták lehetetlenné is teszik a hatékony piaci intézményeknek a működését. Tehát ahol az államot megcsalni, adót csalni, az nemzeti dicsőség, a kurucos ellenállás része, ez a piaci buherálláshoz passzolt, és átmenetileg hozott is valamit a konyhára, de aztán később éppen hogy a társadalom a teljesítményt, a normakövetést, a világos játékszabályok betartását mennyire tartja fontosnak, és a saját politikai osztályától ezt mennyire várja el, ez viszont kardinális jelent.
Ez egy ilyen tyúk vagy tojás probléma is, azt hiszem, mert persze, ha én úgy érzem, hogy a kivetett adók igazságtalanok, illetve semmilyen módon nem látom át, vagy sajnos nagyon is átlátom azt, hogy az állam az általam befizetett forrásokat mire használja föl, és azt látom, hogy nem tudom, irodaházakat vesz a helyet, hogy az egészségügyet fejlesztenék, akkor... mármint, hogy a klientúrától vesz irodaházakat, ahelyett, hogy az egészségügyet fejlesztenék, akkor az állampolgárnak nem lesz olyan elképesztően nagy kedve a szabályokhoz igazodnia, ha csak valamilyen módon ezt az állam ki nem kényszeríti, és akkor tulajdonképpen ez a magatartás újra termelődik, bizonyos értelemben, semmiképpen nem felmentést szeretnék adni, de bizonyos fajta racionalitás mozgatja ezt a magatartást.
Igen, és itt kapcsolódik a magyar társadalomnak az a másik tulajdonsága, ami nagyon problematikus egy sikeres gazdaságfejlesztéshez, a mérhetetlen individualizmus. Tehát, hogy ez az ilyen jelenségekre nem az a reakció, hogy szolidaritás mozgalmat csinálunk, mint a lengyelek annak
közösen
idején,
megjavítjuk.
És közösen megjavítjuk, és föllázadunk, hanem az, hogy az egyéni kis maszek megoldásainkat, erre mondtam azt, hogy okosba megoldjuk, erre ez a társadalmi reakció.
Illetve hát talán van egy másik leágazása is ennek, tehát amikor az állam is okosban kezd el működni, értve ez alatt, hogy hát ha van egy olyan, ugye, szerintem itt ér össze mondjuk a jogbiztonságról, a demokráciáról szóló diskurzus a gazdasági versenyképességről, a társadalompolitikákkal kapcsolatos diskurzusokkal. Szóval, hogyha van egy állam, amelyik, illetve van egy kormányzat, amely hát tulajdonképpen 24 óra leforgás alatt magára tudja szabni a jogszabályi környezetet, akkor hát ez az okosba megoldás zajlik, tehát tudja, hogy nem lehet megcsinálni, de hát írhat rá egy törvényt. vagy hozhat egy rendeletet, és akkor már is meg lehet csinálni azt, amit egyébként objektíve továbbra sem lehet megcsinálni valójában, de most már szabály van rá, hogy igen.
Igen, és ami a konkrét az utóbbi évtizednek a politikáját jellemzi, ami, mert azelőtt kicsit szemérmesebben, meg vonakodva, meg némi lelkiismeretfordulással csinálták ugyanezt, hogy teljes, ahogy azt gondolja a vezető csoport, hogy a többieknek majd persze én bekötöm a pénztárgépet, nem tűröm el a normaszegést, mert hát ők is tudják, hogy irányítani akkor lehet, de nekem olyan magasabb rendű érdekeim vannak, ami miatt a normarontást megcsinálhatom. Na most ez egy teljesen téves elképzelés a társadalomról, a társadalmi értékek, normák, moralitásnak a társadalmi szerepéről, és hát azért most ezek a botrányok, amik hát ilyen nagyon szaftosak, meg fölizgatják a társadalmat, azoknak a jéghegynek a csúcsa, mert ennek egy csoport nem tudja azt elérni, hogy majd a többiek úgy fogják föl, hogy hát ők valami kiválasztottság folytán erre jogosultak, mi meg nem. Tehát ez a normarontás az kiterjed, erre mondtam, hogy mint egy ilyen rákos daganat sejtet beültetik a társadalomba, és akkor egy idő után csodálkoznak, hogy nem tudják azt irányítani, nem úgy reagál a társadalom, ahogy elvárják. Tehát én ezt egy alapvető problémának tartom, amiről nagyon keveset beszélünk, mert úgy látom, hogy a politológusok, politikai elemzők is azt mondják, úgyis az érdek mozgat mindent, mással nem is kell foglalkoznunk, ugye tudjuk, hogy az értékeket a gyönge ostobáknak találták ki az erős okosok.
Én nem mondok ilyen.
De van, aki, ugye miniszterelnökünk ugye ilyet, ezt mondta. Tehát ez egy olyan gondolatmenet, ami önsorsrontó. Tehát arra valók, hogy egyrészt saját magunkat ne csapjuk be pillanatnyi hatalmi késztetések miatt, másrészt pedig, hogy a társadalom irányítható legyen.
Említette Csehországot és Szlovéniát, amit valóban ilyen magától értetődő kivételként szoktunk tekinteni, és hadd idézzem ide azt a nagyon, nagyon szép képet, amit egy írásában felrajzolt az összerázott kaleidoszkópról, hogy a rendszerváltás valami ilyesmit művelt velünk, összeráztuk a képet, majd ezek a homokszemek, amelyek benne vannak a kaleidoszkóban, amikor leülepettek, tulajdonképpen ugyanúgy rendeződtek el, mint korábban. Nyilván, amikor Csehországot és Szlovéniát kivételként említjük, akkor egy sokkal magasabb fokon polgárosodott, társadalmakról beszélünk, amelyek szinte Ausztria részei voltak ebből az értelemben. Most az, hogy az osztrákok magukat egyébként nem érzik-e félperiférián Nyugat-Európához képest, ez megint egy másik kérdés. De hát nyilván egy másik világ valóban, egy ugye a bibói szűcsjenő értelememet köztes Európához képest, és akkor megint csak oda lyukadnék ki, hogy ez van-e akkora ugrás, amit egy ország megtehet, mert azért említette Észtországot, említette Dél-Koreát, hogy ezek ilyen klasszikus nagy kitörési példák, Írországot szokták még ugye említeni, ilyen fő példák. Nem mondom, hogy dúskálunk az ilyen nagy példákban, ugye van az a híres könyve az Acemoglu Robinson szerzőpárosnak, a nemzetek felemelkedéséről és hanyatlásáról, ahol például az intézményrendszernek a meghatározó szerepét feltárják, és olyan rengeteg, talán még Botswana van, mint pozitív példa, aztán Slusz, de hogy azért vannak ilyen kiemelkedési példák, és azért az ember azt gondolná, hogy persze, hát rendben van, Közép-Európában is nagyon különbözünk egymástól, de azért ezek nem ilyen civilizatórikus ugrásokat igénylő változások, amelyekről szó lenne. Hát itt élünk egymás mellett, tehát megint csak azt kérdezem, hogy működik ez az útfüggés, szóval hogy dől el az, hogy ennyire beleragad egy társadalom egy olyan mechanizmusban, amire saját maga is tudja, hogy nem jó, keveseknek jó, azoknak nyilván érdekük fönntartani, ezt ideig értem, de hogy egyébként az összes többi része egy társadalomnak vajon miért nem próbál ezen változtatni?
Hát Csehországra és Szlovéniára visszatérve, tehát ez is olyan érdekes, hogy még a legfrissebb, most egy konferencián hallottam egy angol szerb párostól, csináltak egy hasonlóan részletes klaszteranalízis, mint néhány éve én is, és azért még ezek az országok is egy ilyen klaszteranalízisbe, ahol kismillió indikátor alapján csoportokba osztjuk az országokat, azért még ők se kerültek bele a magba. Tehát ennek a, úgy a szélén vannak. A másik, hogy ez miért nehéz, tehát ez a kevés sikertörténet mutatja, hogy ez nagyon nehéz. Mert azért ahhoz, hogy egy reform mondjuk visszatérve az oktatásra sikerüljön, azért nagyon komplex rendszerekbe kellene a motivációit, a viselkedés mintáit az embereknek megváltoztatni. És az, a társadalomtudományok nagyon széles köréből tudjuk, hogy, hogy az ember mennyire nehezen szakad el bevett mintáktól. Ha meg nem is látott mást, akkor meg aztán végképp nehéz. Tehát azt gondolom, hogy például ilyenben rendkívül fontos szerepe van a vezető csoportnak, hogy azon belül bemutatnak-e a társadalom számára új mintákat. És akkor, hogyha...
Ha ők jól érzik magukat abban, ami van, akkor nem fognak.
Hát meg azért ez egy fáradtságos munka, de hát ez meg a nehezebb út. Tehát azért én is szerveztem intézmény, nem csak az egyetemen belül a karon, hanem a rendszerváltás után civil egyesületeket is, ahol egy vasunk se volt az emberek motiválására. Tehát azt is mondhatom, hogy személyes tapasztalatokból is tudom, hogy ugyanakkor, hogyha van egy vezetői kör, amiben van egy egyetértés, ki lehet egy olyan szervezeti kultúrát alakítani, amit utána a többiek már nem akar, jól érzik magukat benne, és nem akarják megváltoztatni. De ehhez azért nagyon következetesnek kell lenni, és hát igen, ez a fáradtságos munka, mert azt Röpke írta valamikor ugye a német út alapján, és sajnos ez az igaz a demokráciára is, meg a piacgazdaságra is, nem amit az angolszászok föltételeznek, hogy ez egy szerves, természetes fejlődés része, hanem ezek törékeny struktúrák, amikre állandóan vigyázni kell. Tehát azt az értékrendet, azt a közösséget, azt a normarendszert, azt a szabályrendszert, ami ezeket életbe tartja, ezeket gondosan locsolgatni, öntözgetni kell, és ez lenne az egyik legfontosabb vezetői feladat. Látszik, hogy Amerikában ezt elfelejtették, és akkor most már ott is ezek a nagyon stabilnak ítélt intézmények is bizony repedeznek. Tehát igen, hát ugye van a növekedésnek az alacsony meg a magas útja, ezt az FDI-jel, a külföldi működőtőkével szembe is szoktuk mondani, amelyik így belesimul egyfajta munkamegosztásba, és van a másik, ahol próbálunk ebből kitörni humántőkefejlesztéssel, több innovációval, de ebbe sokkal kevesebb a sikera. És van még egy szempont az, hogy mi valószínűleg türelmetlenek is vagyunk, abból a szempontból, hogy...
Ha nem mert javul meg rögtön, akkor abba hagyjuk?
Hogy már úgy egész Kelet-Európára is gondolom, hogy azért látszik, hogy van elmozdulás, de valószínűleg másfajta normáknak, viselkedéseknek, készségeknek a leülepedéséhez, stabilitásához, több stabilizálódásához sokkal több idő kell, mint mi azt föltételezzük, és a tetejébe ezeket ugye ebbe a térségbe állandóan megszakítja valami. Tehát most nagyon komoly aggodalmam van például abból a szempontból, hogy akik jobb eredményeket értek el a térségben, azoknak ez az új fegyverkezési kényszer, ez az egész új geoekonomiai, geopolitikai környezet. Ugye a keleti határunkon, ha vége lesz a háborúnak, se lesz nyugalom. Hát az oroszok nem fogják megtalálni a helyüket, a csuda tudja meddig a világban. Tehát, hogy ez megint olyan erőforrásokat fog kiszívni, ami ennek a térségnek a stabilizálódását, hogy az a bizonyos fölzárkózás az folytatódni tudjon, ezt lelassíthatja, megakaszthatja. Az most már látszik, hogy a balti országokban hogy megnőtt a hadikiadásoknak a részaránya, a többieknél is az csak időkérdése, és amit elköltünk fegyverekre, az értelemszerűen nem lehet a humán szférára, és egy más psziché, más egy fenyegetettség érzés, esetleg a külföldi tőke se jön olyan szívesen a peremvidékre, mint eddig. Tehát lehetnek olyan hatásai ennek a helyzetnek, hogy akár még, hogyha valami nagy háború, Isten hőriz, valami nem tör ki, akkor is megint még azt, amit elértek nagykeservesen egyes országok, azt erodálhatja, vagy legalábbis ronthatja.
Használ az egyik írásában egy nagyon, hát szerintem nagyon plasztikus kifejezést, a kontraszt társadalom kifejezést, ez a felsőoktatási reformra tett reflexióiról szól ez a cikk, de azt hiszem, nagyon sok mindenre vonatkozik, említette, igen, hogy civil szervezetek létrehozásában is közreműködött. Azt hiszem, ezekre is jellemző, hogy egy olyasfajta attitűdöt, szervezeti kultúrát, működési módot, a problémákhoz való hozzáállást, önálló kezdeményezést kell, próbálnak ezek a szervezetek megvalósítani, amely készségek és tulajdonságok szöges ellentétben vannak a társadalom általános működésével, és innentől kezdve azt hiszem, hogy azon múlik, hogy mennyire kitartóak, meddig bírják szuflával, hogy ezt az ellentétet megpróbálják valahogyan áthidalni, és talán a civil társadalom problémáit nem célunk most megbeszélni, de azt hiszem, hogy az a fluktuáció, ami sok esetben tapasztalható, mondjuk elinduló társadalmi mozgalmak megrekedésében, az egyszerűen azzal magyarázható, hogy beleütköznek a falba, és már 15-ször nem fut neki az ember fejjel, és egy nagyszabású, így intézményreformnál is azzal lehet sokszor talán találkozni. Én is dolgoztam olyan egyetemi karon, amely kilógott jócskán az általános egyetemi közegből, hát ez ideig, óráig működik, vagy eljuthat bizonyos pontokig, aztán bizonyos pontokon meg nem jut már tovább.
Hát ennek a térségnek a fejlődésére, akár a társadalomban, akár a gazdaságban ez a szigetszerűség nagyon jellemző. Tehát ugye a modernizáció, ezek az impulzusok külföldről jönnek általában, és akár a két világháború vagy a monarchia idején is a gazdaságot leírhatjuk úgy, ugye az agrártársadalomnak a tengerében voltak nagyon korszerű, akár világszínvonalú termelést és termékeket produkáló egységek, és itt jön vissza, amit mondtam, hogy amikor ezek a szigetek tudnának terjedni és valahol összeérni, ezeket a társadalmakat mindig érte valami olyan sokkal, mikor kezdhették a partvonalról vagy az induló vonalról szinte újra az egészet.
Viszont 34-35 éve volt egy demokratikus rendszerváltás ebben a térségben, és ugye 20 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ami meg, hát, hogy is mondjam, akkor egy pozitív sok volt, hívhatjuk talán így. Én nem tudom, ön hogy van vele, én nem tapasztaltam azt, hogy a magyar közéletben olyan őrületes megvitatása zajlott volna annak, hogy ezt a 20 évet hogyan kellene értékelni. Egy konferencia felvételt láttam, ahol például ön is részt vett, Bironagy András és szerkesztőtársa kiadtak egy könyvet, amely a 20 év közpolitikáit igyekezett értékelni, mi mint jelen szerkesztőség kiadtunk egy bukazint. Igazán nem akarom senkinek az erőfeszítéseit háttérbe szorítani, sok beszélgetés, cikk jelent meg, de olyan igazi átfogó ilyen értékelés hullámmal én bevallom nem találkoztam, pedig talán ránk férne éppen azért is, mert hogy hát magát az Európai Uniót is értékelni kellene, hogy ez a mintaadásul szolgáló térség milyen állapotban van. Én váltig azt gondolom, hogy ezt a kis kompot vagy csónakot oda kellene kötni, de azért jó volna azzal is számolni, hogy milyen állapotban van az Európai Unió. De mielőtt erre térnénk rá, igazából itt az intézményi gondolkodásmódbeli, nem tudom, importnak a lehetőségeire kérdeznék rá, szóval, hogy ez a 20 év annak is a tanulsága, hogy egyszerűen nem lehet bevezetni a demokráciát, vagy a jól működő intézményrendszereket, vagy ez már a mi döntésünk, hogy csak formálisan veszünk át dolgokat, de a működési módot nem.
Hát azt gondolom, hogy tehát én annak mindenféleképpen ellene lennék, hogy most a kudarcok alapján azt mondjuk, hogy hát, demokrácia import az ostobaság, mindenki éljen olyan jóízű diktatúrában, amilyet az ottani erőviszonyok kihoznak, és akkor felejtsük el egymást, és mindenki a kis házatáján belül ügyködjön, aztán bizniszeljen, amikor a nemzetközi kereskedelemben épp úgy esik jól, ugyanis ezeknek a rendszereknek van egymásra hatása. Tehát egy diktatúra nem érzi magát biztonságban, ha csupa jól működő demokrácia veszi körül, vagyis szükségképpen elkezdik azokat, hát ezt most nagyon jól látjuk a nyugati országokon, elkezdik a föl, ahogy az elvtársak régen ezt hívták, a föllazításnak a technikáját. Tehát azt gondolom, hogy ez a világra semmiképpen nem egy elfogadható, vagy nem lehet azt elképzelni, hogyha így viselkedik emelkedünk egymással, akkor annak az eredménye valami nemzetközi, stabil, új világrend lesz, amire állítólag sokan vágynak. Tegnap volt egy érdekes élményem az órán, az első alkalom volt külföldi hallgatókkal, mondom, most még nincs tananyag, beszélgessünk, hogy ők hogy látják a világot, otthon mi feszíti őket legjobban. És voltak afrikai országokból, két afrikai országból hallgatók azt mondták, hogy hát a demokrácia náluk azt jelenti, hogy mindenki lopcsal hazudik, saját zsebre dolgozik, végtelen a korrupció, és milyen jó volt 10-20 évvel, vagy valamennyivel, legalább 20-szal azelőtt, milyen jópofa diktatúra volt, és akkor legalább rend volt az országban, meg még gazdasági növekedés. Na most az más kérdés, hogy az valószínű sokkal inkább az akkori nyersanyagáraknak volt köszönhető, mint volt miből osztogatnia a diktatúrának. Aztán jött más közel-keleti országból három hallgató is, és azt mondták, hogy Afrikának az a nagy baja, meg annak az egész térségnek, hogy diktatúrák vannak, mert hát ők onnan jönnek, és az egyik hallgató mondta, hogy ő például letartóztatva is volt, és most vigyázniuk kell, hogy itt mit beszélnek Magyarországon, mert hogyha hazamennek, akkor is nem jó viselkedtek, akár az életükbe is kerülhet. Hát afrikai kurzustársaik ezt tátott szájjal hallgatták, tehát csak ebből azt akarom elmondani, hogy borzasztó nehéz erre a kérdésre választ adni, mert hogy a diktatúra borzalmas, az nem kérdés. Viszont, hogyha nincsenek stabil intézmények, akkor a formális demokratikus intézmények is olyan káoszhoz vezethetnek, ami kitermeli ezt a nosztalgiát. Azt gondolom, hogy nekünk azért minden esetre van egy olyan kultúra a hátunk mögött itt Európában, hogy nekünk azért nincs ilyen felmentés, mint egy afrikai országnak. És Gyurgyák Jánossal nagyon egyetértek abba, hogy mi ezeket az évtizedeket olyan lehetőségeink voltak, amikkel a történelem színe előtt azért nem tudunk igazán elszámolni. És azzal is egyetértek, nekem a saját olvasatom ez volt, de a történelemhez nem értek olyan mélységben, úgyhogy nagyon megnyugtatott, hogy azt gondolom, hogy a 19. század elejé reform uralkodó osztály, nem értelmiség, hanem az akkori vezetői réteg volt az utolsó, aki igazán az adott kor követelményeihez képest adekvát módon reagált. A több téves receptek alapján és egy követő magatartást tanúsítottak.
Azt hiszem ez a lényeg. Nekem halvány emlékeim vannak, igazából olvasmány élményeim vannak a csatlakozásunk körüli vitákról. Én erről is, hát nem tudom, lehet, hogy ez talán túl erős állításnak tartja, de ha visszakeresem az akkori közéleti megszólalásokat, inkább ezt a követő magatartást lehet felfedezni az akkori megnyilvánulásokban. Nekem ilyen olvasmány élmény szinten egy Dunai Pál által írt tanulmány és egy Losonc Miklós könyv, ami ilyen aha élmény volt tulajdonképpen. Losonc Miklós egy szép vastag, egyébként Gyurgyák János Osiris által kiadott könyvben sorba rendezte, levezette 10%-os pontossággal, kikalkulálva, hogy a csatlakozás nyomán bekövetkező gazdasági változások azok mennyi plusz és mennyi mínuszt jelenthetnek, nyilván ez egy prognózis volt a növekedésben, és akkor kijött a végén egy pozitív szám. De hogyan elképesztő volt olvasni, hogy aha, szóval, hogy itt nem arról van szó, hogy begyalogolunk a Kánaánba, hanem hogy itt vannak mérlegelendő szempontok, lesz, ami rosszabbul fog működni, mert elviszik a piacainkat, lesznek megnyíló lehetőségek, amelyekkel élnünk kell. És egyrészt kérdezem, hogy mennyire tudja visszaigazolni ezt a kicsit ilyen sematikus követő magatartásra koncentráló akkori hangulatot, másrészt, hogy az első kérdésemre visszatérve, hogy hol kéne keletkeznie egy stratégiának? Tehát ott állunk egy történelmi lehetőség kapujában, lehet, hogy mégiscsak jobban ki tudjuk használni, ha tudjuk, hogy mit akarunk belőle kihozni. Ha nem tudjuk, nem is gondolkozunk rajta, akkor valószínűleg nem fogunk belőle kihozni semmit.
Annyi mentség azért van erre az időszakra, az elejére föltétlenül, hogy nem volt rá történelmi precedens. Tehát így visszamenőleg könnyű ezeket megítélni.
Könnyű volt optimistának lenni, ezt abszolút el tudom fogadni.
És rengeteg, tehát a szocializmusból, kapitalizmusra való átmenetről nem voltak tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy, és ezt a mai, és sajnos most már nem csak Magyarországról, az egész világról úgy látom, hogy nagyon félrevivő vitákra ment el rengeteg energia. Tehát akkor ez még ilyen népi urbánus keretbe folyt. Most az egyik ilyen álvita az Európai Unión belül, hogy most szuverenisták legyünk, vagy az Egyesült Európát akarjuk. Nyilván ennek a térségnek egyik sem megoldás, hanem a pragmatikus megoldásokról kellene beszélni. Akár jobb, akár baloldali, mind a kettő identitáspolitika, ami most a viták középpontjában áll, miközben a fő kérdés az, hogy most mi lesz a vízhálózatunkkal, amiből 20% elfolyik, amikor az aszály megerősödik. Tehát úgy látom, hogy az egész világban az alapvető problémákkal szembeni tehetetlenségnek egyfajta levezetése, és az a baj, hogy nem csak az, hogy ezek nem fognak megoldást adni a egyszerűen túlélési kérdéseinkre, hanem hogy rengeteg energiát elfecsérelnek, rengeteg indulatot keletkeztetnek, ami sehova nem vezet. És egyébként azt gondolom, hogy az Európai Unióról, hogy nem volt a 20 évnek egy ilyen nagyobb értékelő visszhangja, az abból fakad, hogy most nem nagyon tudunk az Európai Unióval mit kezdeni. Tehát erről a kérdésről pont ez is tárgyilagosságot és nem ideológiákba gondolkodást igényelne, hogy most tényleg nekünk mi a helyünk az EU-ba, az mit képvisel, mennyire vannak megoldások, nagyon-nagyon komoly problémákat lehetne felsorolni. Most a Draghi jelentés leírja azt, ami az elemzőnek is, vagy egy Magyarországon ülő közgazdásznak is egyre szembetűnőbb, hogy például a zöld átállásnak a részletei mennyire nem voltak végig számolva és végig gondolva. Tehát ezek az unalmas kérdések, és hát azért a klímaváltozással együtt is riesztő távlatok helyett belemenekülünk egymás gyilkolásába.
Engem nagyon megragadott, amikor azt olvastam öntől egy közgazdásztól, bár őszintén ez is valamiféle előítélet, mert miért vitatnám le egy közgazdásztól, hogy demokratikus elköteleződése van, de hogy közgazdász sapkában írt arról, hogy az egy gazdasági előny, hogy demokráciák egymás partnerei, vagy a piacon egymás versenytársai, de nem mindegy, hogy demokrácia vagy diktatúra, és hogy a demokráciának van hozzáadott értéke, és talán azt hozzátenném ehhez, hogy mint hogyha arról is hajlamosak lennénk elfeledkezni, tényleg én ironikusan mondtam ezt a munkaalapú társadalom dolgot, mert szóval nincs olyan jóléti társadalom, ami ne lenne munkaalapú, szóval hogy ez egy őrület, ez a szavakkal való manipuláció, de hogy szóval, mint hogyha hajlamosak lennénk arról megfeledkezni ezekben a vitákban, hogy az az európai jóléti állam, ami rossz módon működik, nálunk rosszabbul, máshol jobban, az azért mégiscsak egy olyasfajta, nem csak életnívó, de egy olyasfajta közösségi felelősséget és egy olyan társadalmi működésmódot állít elő, ami nélkül el se tudjuk képzelni, hogy mi lenne. Például a magyar társadalomban, még a nagyon rosszul működő közoktatás, közegészségügy hiány is egyébként mi lenne. És hogy igazából ez érdekelne, hogy hogyan fejthető az meg, hogy a demokrácia az mitől válik valójában gazdasági előnyé. Miért érdemes ehhez ebből a szempontból is ragaszkodni, és hogy ez nem csak valamilyen lilaköd, amiről szeretünk beszélni, hanem kézzelfogható előnyei vannak.
Hát nagyon érdekes most ugye, ha hallgatnak bennünket, mit beszélünk itt, hát látjuk, hogy Kína hogy hasít. Na most ugye tudjuk, hogy Kína újabban nem hasít annyira, túl azon, hogy nagyon fontos eredményeket elértek, de azt gondolom, hogy a gazdaság, tehát az innovációban azt gondolom, hogyha egy szabad légkör van egy társadalomban, azt a magatartás díjazza, amelyik nyitott, az új felé próbál haladni, akkor az előny. És egyébként ezekben a szektorokban, stratégiai szektorokban, Kínában is nagyon erős verseny van, tehát a BYD-nak a vezetője az nem a Xi Jinpingnek az osztálytársa vagy barátja. Van egy másik nagy része a társadalomnak, amelyik meg a szokásos ilyen, mi számunkra ez a kommunista rendszerrel kötődik össze, de ugye ennek ott mélyebb kulturális gyökerei vannak, és ez a két világ nehezen él együtt. Tehát az is nagy kérdés, hogy például ez hogy tud ott kiterjedni, vagy mi lesz, és ez nagyon-nagyon függőbe van, és azért, hogy Európában élni mit jelent, tegnap éppen az órámon az egyik kínai hallgató szokatlan őszintességgel, mióta ilyeneket kérdezek, soha ilyet nem válaszoltak, hogy ők hogy el vannak keseredve.
Nincs állami nyugdíjrendszer.
Hat napos a munkahét, amiben dolgoznak, reggeltől estig, hogy óriási rajtuk a nyomás, és nem látják azt a perspektívát, amit azelőtt. Tehát, hogyha ez a Draghi jelentés egyébként jól összeszedi azt, hogyha mi nem is vagyunk olyan rettenetesen gazdagok, mint az amerikaiak, de hány olyan pontja van az életnek, ahol az életminőségben, a biztonságban, pont ebben a szociális ellátórendszerben sokkal előrébb vagyunk. Szóval azért azt is meg kéne magyarázni, vagy mondani, hogy amikor úgy elájulunk a impotens Európához képest a versenytársaink erejétől, akár az egy kínai hierarchikus rendszerben, akár az amerikai rettenetes vadversenyben zajlik, vagy ennek Kínában ugye a kombinációjában, hogy tulajdonképpen akarunk mi ilyen beélni? Tehát most miért élünk? Azért élünk, hogy dolgozunk, vagy azért dolgozunk, hogy élünk? Nyilván most az európai versenyképességnek vannak olyan kihívásai, amit egyszerűen nem lehet válasz nélkül hagyni, de azért a kép sokkal árnyaltabb, mint ahogy az föl szokott merülni a közösségi diskurzusokban.
Kedves tanár, nagyon köszönöm, hogy árnyalta ezt a képet, én nagyon élveztem a beszélgetést, hanem hogy ön sem tartotta időfecsérlésnek, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm én is a lehetőséget.